Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Közel van az Úr mindenőt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő nevét áldja minden test örökkön örökké. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 19. Zsoltárunkat keressük meg, első verszakával énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, keressük meg 495. dicséretünket, 495. dicséretünket mind a négy verszakával énekeljük, a 23. Zsoltár dallamára tehetjük ezt meg.
Szent kezedben. betegeket, égénységükbe, óhajtnak tégedet. Uram, vigasztalj meg vágyad szívünkben, szenvedésükből ments ki kegyelmesen, nézd is meg a szegény bűnösöket. Hadd, hogy jó véghez vigyük életüket.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk János evangéliumában, a 6. részben, a 16. verssel kezdődő szakaszban, amely majd a 21-ig tart. Este felé lementek Jézus tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak, mint egy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt: én vagyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerűen odaért a partra, ahová tartottak. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mint aki ura vagy ennek az egész teremtett világnak. Magasztalunk téged, mint aki ura vagy a mi személyes életünknek, ura vagy a mi testi kérdéseinknek, ura vagy a természetnek, ura vagy egészségnek és betegségnek. Magasztalunk téged, aki ura vagy az ördögnek, magasztalunk téged, aki minden hatalom menjen és földön. Urunk Jézus Krisztus, csodás napok után vagyunk itt a te házadban. Csodás hét után lehetünk együtt. Köszönjük minden jóságodat, köszönjük jóságodból és szeretetedből fakadó minden emberi jótettünket és szeretetünket. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azokat a pillanatokat, alkalmakat, amikor felül kerekedhettünk az óemberen, és győzedelmeskedett az új. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy most itt vagyunk. Talán először vagyunk ebben a hajlékban, talán gyermekkorunktól. Talán itt kereszteltek bennünket, talán még meg sem vagyunk keresztelkedve. De a te igédet vágyjuk, jöjj hozzánk ugyanolyan léptekkel és biztosan, mint ahogyan megtetted ebben az igében. Mert nélküled elveszünk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, minden bűnünket. Bocsásd meg, Urunk, ha az elmúlt napokban, az elmúlt héten szeretetlenek voltunk. Bocsásd meg, hogyha becsaptuk a másikat. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogyha nem a te igéd és szavad szerint tettünk valamit. Bocsásd meg, Urunk, hogyha pusztán emberi lelkiismeretünk ellenére is megtettünk dolgokat. Bocsásd meg, hogyha altatjuk a te szavadat. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket. Könyörgünk hozzád, hogy szóljon igéd lelked által gyermekeink között. Szóljon a hétköznapokban, igeolvasásban. Szóljon most itt, Isten tiszteleti közösségünkben. Drága Szentlélek, jöjj, téged óhajtunk. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 294. énekünket első versszakával énekeljük el. Kedves testvérek, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, János evangéliuma 6. részében, a 20. verset olvasom. Jézus így szólt, én vagyok, ne féljetek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor Jézus Krisztusnak ezt az igéjét olvassuk és halljuk bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, akarva akaratlanul az embernek gyermekkori, ifjúkori élményei is eszébe jutnak, amikor ő maga kísérletezett avval, hogy vitorlázzon, hogy hajózzon. És persze eszünkbe jutnak azok a pillanatok, azok az élmények is, amelyeket már gyermekeinkkel kapcsolatban éltünk meg, vagy élünk meg, amikor ők maguk lehetőséget kaptak arra, hogy egy kisebb vagy nagyobb hajót egy fénykép erejéig kormányozzanak, igazgassanak. És persze eszünkbe jut nagyon sok minden akarva és akaratlanul, áttételesen, akár csak a mai napnak reggeli eseménye és híre, amikor egy nagyon komoly kérdésről beszélgettek az olasz hatóságok kapcsán, az Afrikából érkező bevándorlókkal kapcsolatban. Bele szakadt a szívem kántor testvérünk, kitoktató testvérünk Krisztina megmondhatója, amikor elmondták azt, hogy ki tudja honnan Afrika, melyik vidékéről emberek euró ezreket fizetnek azért, forint százezreket fizetnek azért, hogy Európába érkezhessenek, és ennek az a technikája ma, hogy emberi csoportosulások, nagy hajókat, lepukkant, lerobbant hajókat vásárolnak, megtömik emberekkel a hajónak a gyomrát, és valahol a földközi tenger közepén magára hagyják ezt a hajót. Kormányos nélkül marad ez a hajó. És majd csak jön valaki, majd csak jön egy hatóság, amelyik bevontatja és gondoskodik azokról a szerencsétlenekről, akik összességében, így szólt a hír, több mint 1 millió eurót fizettek azért, hogy Európába érkezhessenek. Egy szóval eszünkbe jut tragédia, eszünkbe jut valami fajta örömteli érzés, eszünkbe jut vidámság, ha csak az én gyerekkorom vitorlázásait, csetlését, botlását, magunktól való vitorlás tudományát nézem, ahogyan ifjú emberként a Balaton kellős közepén maradtam a hajóval, mert megállt a szél, vagy éppen az a pillanat, amikor kicsit bátrabbak voltunk, tizenéves fiúként, és egy közepes erősségű szélben kimentünk vitorlázni a déli partra, és repült a hajó, és azt gondoltuk, hogy még ezt lehet fokozni, és megrántottuk az orvitorlát, és abban a pillanatban átvágott bennünket a hajó túlpartjára a szél, és belecsobbantunk a vízbe, majd amikor már megtelt a hajótest, úgy kellett valahogy a partra vonszolni, leereszteni a hideg hullámzó vízben a vitorlát, és állni benne. Egy szóval, amikor víz és vitorla, hajózás, sok minden tódul az ember fejébe és az ember szívébe. Amit mindenféleképpen rögzíthetünk, felolvasott igénket olvasva, hogy itt egyikről sincsen szó. Bár a kapcsolódási pontok nagyon szépek és könnyűnek bizonyulnak, de itt nem egy örömutazásról van szó, nem egy kedves esti vitorlázásról van szó. Nem arról olvasunk ebben az igében, hogy valami fajta olyan megoldatlan kérdés volna, amely lelkiismereti kérdés a tanítványoknak. Hanem arról olvasunk János evangéliuma 6. részében, Jézus valahogyan azt az alapkérdést, alapmotívumot, amely a kenyér köré formálódik, megtöri. Akik a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassák az igét, ők olvashatták a tegnapi napon az 5000 ember megvendégelésének a történetét. Jézushoz érkeznek emberek, tömegek hallgatják őt, és naplementekor Jézus ránéz a sokaságra, ránéz a tanítványokra, és látja rajtuk a testi éhséget, és ebben a testi éhségben a tanítványokhoz fordul, és azt mondja a tanítványoknak, hogy adjatok enni ezeknek az embereknek. Adjatok kenyeret! És akkor a tanítványok közül az egyik azt mondja, tehát Uram, hát nincsen semmink. Még tudja a számítást is, hogy 200 dénár értékű kenyér is. Csak arra volna elég, hogy ezek az emberek, akik itt vannak, mint egy 5000-en, elüssék az éhségüket. Tudjátok, hogy ez mit jelent, amikor mi magunk is egy falatot csak úgy lopunk, hogy ne korogjon a gyomrunk. A tanítványok azt mondják, hogy 200 dénár értékű kenyér is csak erre volna elég, hogy ne korogjon a gyomruk. És akkor Jézus rájuk néz, a tehetetlen tanítványokra, akik elkezdenek kutakodni, előhoznak egy kis fiúcskát, akinél van 5 árpa kenyér, ma így mondanánk, hogy 5 kis cipó, meg 2 füstölt hal, és azt mondja, adjátok oda nekik. És amikor Jézus kezéből veszik az 5 kenyeret és 2 halat, akkor 5000-en jól laknak. Nem az éhségüket ütik el, hanem jól laknak. Olyan állapotba kerülnek, mondja a görög nyelv, mint amikor valaki egy ünnepi ebéd vagy vacsora után azt mondja, már nem fél belém semmi. Hogyha megerőszakolnátok, akkor sem tudnék egy falatot enni. És ezek után még marad is. Ha olvassuk tovább János evangéliumát, akkor érezhető, hogy az evangéliumban Jézus ezt a kenyér motívumot kibővíti, gazdag tartalommal tölti meg, amikor az ószövetségi kenyéradás, kenyér szaporítás történetére gondol, ahogyan Isten táplálta a pusztában lévő népet mannával, mennyei kenyérrel. És egyszer csak bele kiállt ebbe a világba, és azt mondja, én vagyok az életnek kenyere. Kenyérszaporítás története, Jézus önmagáról szóló kijelentése, megállapítása, én vagyok, és közben pedig egy viharos estének az időszaka. Egy viharos estének a története. Néhány héttel ezelőtt egy igehirdetésben így fogalmaztam, János evangéliumának jellegzetessége az, hogy mindig van egy töréspont, mindig van egy fordulópont az eseményekben. Amikor ezt elmondtam, csak az egyházi humor kedvéért jegyzem meg, Diósdon egy művelődési házban történt ez, akkor azt mondtam, hogy van egy töréspont a bibliai történetekben, eltört egy szék, és egy atyafi leesett a földre, ilyen kerti műanyag székeket hoztak be, és kintről hozták be a hidegről, elveszítette a rugalmasságát, és ahogy hirtelen a melegbe került, három szék tört el azon az istentiszteleten, akik ezeken ültek, van egy töréspont, és valaki sajnos leesett a székről. Ez a történet a töréspont. Jézus ebből a történettel a tanítványokat szeretné józanítani. Aki leírja a kenyérszaporítást, és aki leírja azt, hogy Jézus a tengeren közeledik feléjük, János evangélista, aki résztvevője ezeknek az alkalmaknak. Személyesen tapasztalta meg, hogy Jézus kezéből elveszi a kenyeret, odaadja egy embernek, és még mindig marad a kezében. Személyesen tapasztalja meg a csodát, hogy Jézusnál valami olyasmi történik, amire nem számíthat a hétköznapi ember. És Jézussal tapasztalja meg azt az örömöt is, hogy tudtak adni 5000-nek. Azonban ez jelenti a tanítványok számára a kísértést is. A kísértést, hogy jó volna nekünk ilyen messiás mellett szolgálnunk. Jó volna nekünk, hogyha a vallási vezetőink ezt meg tudnák tenni. Ők nem a néphez tartoznak, akik egy politikai előjárót, egy királyt szeretnének koronázni a mi úrunkból. Persze ez volna a legjobb, mondja a nép, hogyha mindig volna egy olyan királyunk, akinek van egy kimeríthetetlen edénye, amiből nem fogy el a liszt, ez volna az igazi király, akinek volna egy olyan kosara, amiben ha belenyúl, akkor mindig volna kenyér, vagy ha kenyér nincs, tudjuk az ironikus mondatot, akkor legyen legalább kalács. Ilyen király kellene. A tanítványok pedig azt kezdik megérteni, hogy nekünk ilyen messiás kellene. Valaki, akinek az élete olyan életet hordoz, ami számunkra is fontos. Megmaradni, beleragadni abba a Jézus képbe, amelyet elvárnak tőle. Azt olvassuk ebben az igében, hogy ezek az örvendező tanítványok vissza kell, hogy menjenek a túlsó partra. Vissza kell, hogy menjenek Kapernaumba. Valószínűleg ez Jézus városa, ez Péter városa, hiszen Péter anyósát így gyógyítja meg a mi Urunk Jézus Krisztus. Ismerős számukra a hely is, ismerős a Galileai tenger, ismerős a feladat, néhányan közülük kitűnő halászok. Jézus éppen, amikor megszólítja őket, akkor a halászháló mellől hívja el. Tele vannak örömmel, tele vannak élményekkel, és most vissza kell menniük. Jézus megparancsolja, hogy menjenek vissza. János evangéliumában ezt nem olvassuk, de olvassuk Máté evangéliumában, olvassuk Márk evangéliumában, hogy Jézusnak ez fontos volt. megparancsolta, hogy menjenek vissza azért, mert a csoda után, a kenyérszaporítás után ő egy kis időt szeretett volna eltölteni atyával, a mi Urunkkal. Tudom, hogy sokak számára egy hordozhatatlan ellentmondás az, hogy Jézus imádkozik az Atyához, mégis a Szent Háromságnak a szép és tökéletes kapcsolata az, hogy még Krisztus is megszólítja az Atyát. Szükséges, hogy miután jelt adott, jelt tett, hogy ő kicsoda, az ő életét, mindennapjait, sőt még a kísértéseit is megbeszélje az Atyával. Mert a kenyér szaporítás története Jézus számára is egy kísértés történet. Amikor megkeresztelkedik a mi Urunk, 40 napos bőtöréssel kezdi szolgálatát. És amikor hozzálép az ördög, a kopogó szemű Istenember Krisztushoz, azt mondja neki, parancsold meg ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Tedd meg! Megteheted! És ott nem teszi meg a mi Urunk. Azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. És ez az út is a tanítványokat arra akarja vezetni, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem avval az igével, amely Isten szájából származik. A tanítványok parancsra mennek vissza Kapernaumba. És egyszer csak rájuk tör a szélvihar. Ők, akik ismerik a tengert, ők, akik szakemberei a hajózásnak, egyszer csak kétségbe esnek. Mert meg kell érteniük azt, hogy Krisztus szolgálatába állni, Krisztus tanítványának lenni nem gyerekjáték, hanem a Krisztussal való kapcsolat minőségétől függő szolgálat. Gondoljátok el, hétköznapi életünkben is hány és hány olyan pillanat és alkalom van, amely ezt a felelősséget hordozza. Beszéljünk örömteli pillanatokról. Amikor eljött, és remélem, hogy sokak életében még eljön, az a perc, hogy megáll valamelyik templomban, talán itt, a Pomázi Református Egyházközség templomában az úrasztala előtt, és ott áll mellette élete szerelme, akkor ez az egyik legboldogabb pillanat, a házasságkötésnek az alkalma. Az ember azt se tudja, hogy hová legyen attól a sok jókívánságtól, meg attól a sok munkától, szervezéstől, amit belefektetett abba az ünnepi órába, ünnepi percbe. Hogy kimondhassa a másiknak az Isten színe előtt, hogy szeretem, szeretetből veszem el feleségül, vagy szeretetből megyek hozzá feleségül. Az egyik legszebb perce az ember életének. Amikor jegyesek érkeznek beszélgetésre, és valljuk be őszintén, hogy a legtöbb esetben úgy érkeznek jegyesek beszélgetésre, hogy talán heteket, hónapokat, többen már éveket is együtt élnek, éltek, és amikor megkérdezem a lakó helyüket, a lakcímüket, akkor már a lakcímük is ugyanaz. Megkérdezik, hogy mitől lesz más az életünk. Mitől lesz más az életünk a házasságkötés harmadik, negyedik percétől, másnapjától. Azt szoktam nekik mondani, a felelősségtől lesz más. Ez viccesen úgy fogalmazta, néhány hete hallottam egy római katolikus családgondozó lelkipásztor, jó humorú ember, elmesélte, hogy elment hozzá egy vőlegény a házasság kötése előtt néhány órával, néhány perccel, és azt mondta neki, hogy atya, most döbbentem rá arra, hogy mi történik velem. Azt mondja, jókor, mi történik veled? Hát azt mondja, megnyertem a főnyereményt. Itt van valaki, aki egy életre odaadja a bizalmát nekem, akivel megoszthatom majd örömömet és bánatomat, aki társam lesz. De atya, arra nem gondoltam, hogy innentől kezdve nemet kell mondanom az összes többi nőre. Hát ez meg a veszteség oldal. És azt mondta neki a lelki gondozó, így van. Nemet kell mondanod az összes többi nőre. A felelősség az, amitől más a házas embernek az élete. Felelős vagyok azért, aki odaadta a szívét, odaadta a bizalmát, odaadta az életét, odaadta a testét és a lelkét, visszavonhatatlanul. Ettől más. És ettől nem gyerekjáték a házasságkötés. Vagy gondoljátok végig, úgy adódott a mi személyes életünkben, hogy akarva akaratlanul, én lehettem az első az, aki a gyermekeinket a karján tartotta. Hát ez is egy örömteli pillanat. Akik megéltétek, azok tudjátok, hogy milyen szép pillanat ez. Édesanyaként, édesapaként a gyermekedet kézbe fogni, imádkozni, énekelni, dúdolni, egyszerűen könnyezni vagy nevetni, felfoghatatlan. Csak amikor néhány hét vagy néhány hónap múlva rájössz arra, hogy ő felelősséget is jelent. És egy keresztény ember életében nem csak azt a felelősséget jelenti, hogy szépen tanítassam, hogy megálljon az életben, hogy becsületes ember legyen, hanem azt a felelősséget is jelenti, hogy én leszek az első, akin keresztül leméri azt, hogy milyen az Isten. Van itt közöttünk olyan család, aki elmondta, hogy amikor gyermekét hozta kereszteni, és a lelkipásztor így szólt, hogy keresztény család, akkor érezte át ennek a felelősségét, hogy így szólítanak bennünket, hogy keresztény család vagyunk. Farkas József, aki néhány hónappal ezelőtt megjelent gyülekezeti újságunkba, egyszer egy keresztelési beszédében azt mondta, hogy Isten a hang, és a szülők a vízhangok. Ó, jaj, hogyha elnémul a vízhang. Ez a felelősség. Gyermeket nevelni nem gyerekjáték. Vagy engedjétek meg, hogy még személyesen szóljak a mi közös felelősségünkről. Amikor 8-9 évvel ezelőtt ide hívott-e közösség bennünket, a mi családunkat. Nyilvánvalóan az ember néhány nappal később érti meg azt, hogy micsoda felelősség a pásztorlás. Nem gyerekjáték. És ebben a történetben a tanítványoknak kell megtanulniuk azt, hogy Krisztus szolgálata, a krisztusi tanítványság nem gyerekjáték, hanem sokszor szélben, Márk evangélista még pontosabban fogalmaz, sokszor ellenszélben való vitorlázás és hajózás. És akik tudjátok az előbb említett örömteli példákat igazolni, ti tudjátok azt is, hogy akár a házasságkötésben, akár a gyermeknevelésben, akár a szolgálatban vannak és lesznek viharok. Vannak és lesznek. Vannak, akik átéltek is ilyen viharokat. Nagyon nehéz, nagyon küzdelmes perceket. Olyan helyzeteket, amelyekről a tanítványoknak az élete beszél, hogy le kell engedni a vitorlát. Elő kell venni az evezőket. Márk evangélista ezt mondja. Ugyanerről a történetről, hogy le kellett engednünk a vitorlát, mert nem tudtunk szembe, nem tudtunk haladni a széllel. Evezni kellett. Agóniánk volt. Egy másik történetben azt mondják a tanítványok, hogy elveszünk. És még Jézus nincs ott velük. Olyan zord ez a kép, amelyet olvasunk, sötét van, vihar van, gondok vannak. Hogyan tovább? Kedves testvérek, ezekben a helyzetekben valljuk be őszintén, hogy mindannyian megijedünk és félünk. Az elsődleges félelmünk egy élet ösztön félelem, az a félelem, hogy életben maradok-e? Megmenekülök-e? Sajnos az utóbbi időben hallottunk olyan híreket, amikor emberek vagy elsősorban külföldön egyfajta túsz eseménynek lesznek a részesei, de Magyarországon is legutóbb hallottuk, hogy egy bankrablással kapcsolatban többen bennmaradtak a bankban, és egy asszonynak volt annyi bátorsága, hogy lerántotta a bankrablónak a maszkját, és így derült ki, hogy most már valami 30-valahány bankrablásban volt benne, és hogy megszólaltattak különböző túsz drámában szakértőket Magyarországon, és elmondják, hogy egy ilyen helyzetben minden egyéb kikapcsol az emberből, csak az életben maradás ösztön marad meg. Tehát csak az életben maradás ösztön. Azt megkérdezni egy ilyen esetben, hogy milyen magas volt az elkövető, nem tudja megmondani az, aki részese volt, mert nem emlékszik rá. Csak az a fontos, az a szűk látókör maradt, hogy életben maradjak. Ezért azt szokták kérdezni, hogy a pulttól milyen magas volt, vagy a lámpához képest milyen magas volt az illető. És úgy próbálják meghatározni. Az élet ösztönük marad ezeknek a tanítványoknak. Rettegnek. Rajtuk van a vihar. Elvesznek. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy ebben a helyzetben hadd hirdessem az evangéliumot mindenkinek. Sokaknak, nekem is egyik kedves zsoltárom, a 139. zsoltár, amely nem túsz drámáról beszél, hanem az elveszettségről, és ezt mondja, hová meneküljek lelked elől, orcád elől hová fussak, ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy, ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Igen, kedves testvérek, nincs olyan vihar az ember életében, nincs olyan mélység az ember életében, ahol ne lehetne megragadni Istennek a kezét. Nincs olyan kilátástalanság, nincs olyan életösztön, amikor az ember már csak önmagára koncentrál, hogy ne jelenhetne meg ott, mellette az Isten. Azt mondja, még a holtak hazájában feküdnék, te ott is ott vagy. Ezt kell megtanulniuk a tanítványoknak. Ez az ő leckéjük most. Hogy Jézus Krisztus valóban az Isten fia. Hogy Jézus Krisztus valóban a megváltó. Hogy Jézus Krisztus kezében van valóban minden hatalom mennyen és földön. Hogy ő nem pusztán kenyéradó, kenyérszaporító, hanem akinek a szavára, akinek a jelenlétére valóban minden megváltozik. Valahol 5 és 6 kilométer mélységében a tengernek, ott van egy kis ladik, egy hajó, mint hogyha Noé bárkája volna, és Jézus melléjük lép. Jézus megszólítja őket. Ne féljetek, én vagyok. És ez már másfajta félelem. Ez nem az életösztön félelme. Ez az a félelem, amikor az ember találkozik a mindenható Istennel. Az a félelem, amikor Mózes azt mondja, hogy nem vagyok én jó, alkalmas ember arra, hogy elmenjek a fáraóhoz. Ne engem küldj! Ez az a félelem, amikor megérzed a mindenhatónak a nagyságát, amit Péter is megérzett. Eredj el tőlem, Uram! Mert én bűnös ember vagyok. Ez az, amiért datogott Jeremiás, ifjú ember vagyok én, Uram, nem fognak rám hallgatni. De Jézus úgy jelenik meg ebben a történetben, mint az életet adó Isten. Az Ószövetség egyik gyönyörű hitvallása a mózesi csipkebokornál történik. Mózes megkérdi a hangot szólót, ki vagy te? És erre azt mondja, vagyok, aki vagyok. Én vagyok. Ugyanúgy megszólal Ézsaiás prófétán keresztül az Úr, én vagyok az Úr. Ahogyan a törvényben olvassuk, én az Úr vagyok a te Istened. Jézus azt mondja, én vagyok, ne féljetek. És amikor Jézus belép egy emberi ladikba, viharverte hajóba, csónakba, gyászba, megtépázott emberi életbe, akkor ő helyreállít mindent. Akkor megtörténik a csoda. Testvérek, sokat küzdünk mi is, sokat harcolunk, keressük Istennek az akaratát. Gyakran úgy tűnik számodra is, hogy minden emberi erőfeszítés hiába való. Próbáltad már Istennel megküzdeni a te harcaidat? Próbáltál már így fordulni szeretteidhez, ellenfeleidhez, ellenségeidhez? Krisztus téged hív. Téged szeretne az ő szolgálatában látni, az ő gyermekeként megszólítani. Minden megpróbáltatásod, minden bizalmatlanságod ellenére, hogy megálljon melletted, hogy imádkozzon veled, és imádkozzon érted. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogyha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ne féljetek, én vagyok. Amen. Kedves testvérek, fennállva válaszoljunk az igére. A már énekelt 294. dicséretünket keressük meg, második és harmadik versszakát énekeljük el.
Lelkem, ami
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te nem ragadtál bele abba, amiben mi sokszor beleragadunk, emberi dicsőségbe, annak kergetésébe. Te nem akartál olyan földi király, földi kormányzó lenni, akinek van egy olyan csodás kis kosor, amiből sohasem fogy el a kenyér. Te azt szeretted volna, ha a tanítványok is megértik. A világ teremtője, Ura, Messiása vagy. Köszönjük neked, Urunk, ezt a viharos történetet, amely valóban töréspontja János evangéliuma 6. részének, és előkészíti mindazt, amit majd a jövő héten olvasunk, amivel Jézus beteljesíti a kenyér motívumát és az én vagyok mondását, én vagyok az életnek kenyere. Köszönjük, hogy ezt megtapasztalhatja minden mai tanítvány. Köszönjük, hogy számunkra is elmondod, hogy a szolgálat, a melléd való szegődés, a veled való élet az nem gyermekjáték, hanem felelősség. A legnagyobb felelősség. És annak a reménységét is megmutattad, Urunk, hogy nincsen olyan vihar vagy sötét, amelyben te ne jelennél meg. Ez a mi nagy örömünk, Urunk, mert bevalljuk neked egészen őszintén, hogy sokszor a jövőnket borúlátóan ítéljük meg, sokszor kiszámíthatatlan a holnap, a holnap után. Add, Urunk, hogy te légy az, aki minden viharunkba, minden háborúságunkba megjelensz. Te nem gyönyörködsz a mi agóniánkban, a mi élet-halál harcunkban, hanem megváltasz minket. Köszönjük ezt neked. Bevalljuk, Urunk, hogy úgy érezzük gyakran, hogy te távolról érkezel, mint ahogyan itt a tanítványok is elmondják, és persze önironikusan mondja ezt János, aki már megtapasztalta a csodát is, hogy te 5-6 kilométer távolságból érkezel, nem pedig mellettünk vagy, mellettünk állsz. Add, hogy ezekben a percekben, pillanatokban ne bukjunk el a kísértésben. Add, hogy te légy a mi egyedüli reménységünk, oltalmunk, vigaszunk. Így könyörgünk hozzád, Urunk, a gyászolókért, könyörgünk az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik próbánk alatt vannak, akik megtörtek, akik úgy érzik, hogy elhagyta őket az Isten. Imádkozunk hozzád azokért is, akik örvendeznek, akiknek az elmúlt napok, hetek, sikereket, sok-sok jó szót, megbecsülést jelentettek, nehogy beleragadjanak ebbe, nehogy csak önmaguk körül forogjon az életük, taníts bennünket igéd által. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik pomázon élnek, imádkozunk azokért, akik a környezetünkben élnek, imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik téged keresnek és kutatnak, kérünk, hogy jelenj meg nekik. Imádkozunk hozzád, Urunk, ma kezdődő ökumenikus imahetünkért, hogy meglássuk a másikban is a testvért, a téged követőt, hogy felfedezzük a közös kincseinket, téged. Engedd, Urunk, ennek szépségét megtapasztalnunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a nehéz helyzetben lévőkért, a nincstelenekért, a betegekért, mi legyünk azok, akik gyógyulást adhatunk egy-egy szóval, vagy akár két kezünkkel, akik látogatást adhatunk oda, ahová nem nyitja meg senki az ajtót. Imádkozunk hozzád, Urunk, világunkért, imádkozunk településünkért, hazánkért, népünkért, nemzetünkért. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, most is első szavunk a köszönet szava. Még egyszer és nem utoljára szeretnénk megköszönni családommal együtt gyülekezetünk szeretetét, bátorítását és minden adományát. Így köszönöm testvéreim elmúlt heti segítségét is, elmúlt heti munkáját is. Hirdetem, hogy ma este 6 órakor Csobánkán kezdődik az ökumenikus imahét, ige hirdetőnk Erdődi Ferenc római katolikus lelkipásztor testvérünk lesz. Hétfőn a holnapi napon 9 óra 30 perctől babamama kör lesz Pomázon, énekkari próbánk elmarad, és 18 órakor nálunk itt református templomunkban Pomázon folytatódik az imahét alkalma, pomázi első alkalma, ige hirdető Horváthegyi Olivér evangélikus lelkipásztor lesz. Szeretettel kérem testvéreimet, hogy jöjjünk alkalmunkra, bátorítsunk másokat is, és egyben kérem testvéreimet, hogy az alkalom utáni szeretett vendégséghez egy kis süteményes adománnyal járuljunk hozzá. Segítségüket előre is köszönjük. Kedden szerb ortodox testvéreinkhez mehetünk el az ortodox templomba. Jovislav Milisavić szerb ortodox lelkipásztor hirdeti az igét. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában. Imaheti alkalmunk a Caritas házban lesz a Szent Miklós kápolnában. Ige hirdető Erdődi Ferenc római katolikus lelkipásztor. Csütörtökön 6 órakor a római katolikus testvéreink hívnak és várnak bennünket. Magam fogok szolgálni. Pénteken evangélikus testvéreink vezetik az alkalmat, rendszerint református templomunkban, így most itt is, de ők lesznek a házigazdák. Az igehirdetés szolgálatát dr. Mosolygó Péter görögkatolikus lelkipásztor végzi. A pénteki konfirmációi órák elmaradnak, az ifjúsági alkalom pedig rendhagyó módon most a fiataljaink körében zajlik van csak. Szombaton 9:30-től presbiteri gyűlést tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz urvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon, alkalmaink előtt a 239. dicséretet fogjuk megtanulni. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. január 4-én életének 87. évében elhunyt Horkai Miklósné testvérünk. Temetése 2015. január 13-án 11 órakor volt temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy kiránduló körünk alkalmát hirdessem még. 2015. január 31-én túrát szervez kiránduló körünk most Pilis-Szentkeresztre, találkozása Pomázi buszpályaudvaron 9 óra 40 perckor lesz. A túra a két bükkfa nyerektől vezet majd Pilis-Szentkeresztre a klastromig. A hazautazás ismételten busszal történik. Szeretettel hívnak és várnak testvéreink mindenkit erre az alkalomra. Végül, de nem utolsó sorban szeretném gyülekezetünknek elmondani az elmúlt heteknek az örömét, gyülekezeti közösségi örömét is. Mint ahogyan tudjátok, a múlt héten szombaton egyházmegyei közgyűlés volt. Közgyűlésünk második felében tisztségviselőket választott az Északpesti Református Egyházmegye, Takács László gondnok úr egyházmegyei világi tanácsos lett, dr. Puskás Attila presbiter testvérünk pedig egyházmegyei bírója lett közösségünknek. Isten áldja meg az ő életüket és szolgálatukat is. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül a 300. dicséretünket keressük meg. 300. dicséretünk első és negyedik versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene pedig töltsön be titeket hittel, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Amen.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!